A mai témánk az internet hatása gyerekekre. Mielőtt belemennénk a közepébe ennek a problémakörnek, szeretném, ha egy keveset beszélnénk arról, hogy igazából hogy is indult, és mi is az, hogy internet. Az internet, ha a szó szerint lebontjuk, van az inter meg a net két tőből tevődik össze. Az internet mindenképpen egy belső valamit jelent, a net pedig hálózatot, úgyhogy az internet nem jelentene más, mint belső hálózatot. Azonban, ha tudatában vagyunk annak, hogy mi is az internet, látjuk, hogy ma már igazából az internet az nem egy belső hálózat, igazából az már egy világhálózat, és ettől kezdve már nem egy belső. Úgyhogy mindazok, akik rajta vannak, azok igazából hogy belsővé válnak, de igazából ez a belső már nagyon is külső hálózattá válik. Valamikor régen úgy indult a dolog, hogy különböző nagy szervezetek észrevették, hogy nagyon sok idő eltelik azzal, hogy papírokat tolni kell ide-oda, menni kell emeleteket talán épületekből ki be, hogy elintézenek különböző adminisztrációs dolgokat. Ezért kifejlesztették azt, hogy egy belső hálózata legyenek ezeknek a nagy cégeknek, és ebből adódóan igazából kialakult ez a belső hálózat, amely egy zárt rendszer volt, senki nem tudott oda belépni, különböző információk áramlottak ezen a hálózaton belül, amik segítették az ott dolgozóknak a munkáját, meggyorsították az adminisztrációs dolgokat, a kapcsolat sokkal gyorsabban működött, az információ jött, és nagyon-nagyon hatékony rendszer volt ez az internet, ez az a belső hálózat. Azonban a technika fejlődésével rájöttek arra, hogy ezt igazából ki lehet terjeszteni arra, hogy különböző településeken élők is ugyanígy hálózatban vagy kapcsolatban legyenek, mert a nagy multicégek azért nem egy városhoz kötődnek, hanem több városhoz, aztán majd országokhoz, és innen aztán nagyon-nagyon rövid idő alatt berobbant maga az internet használata, nem csak egy zárt közösségben, úgymond a nagy cégek által, hanem mindenki által elérhetővé vált. Itt közben jelzek a titkárnőnek, hogy egy kicsit gyorsabban haladok lehet. Tehát gyorsította a kommunikációt, és hatékonyá tette a termelést, a növekedést. Azt kell még látnunk, hogy a mai gyerekek egy egészen más társadalomban nőnek fel, mint amiben felnőttünk mi, vagy talán felnőttek a mi szüleink. Addig, amíg a rádió megjelenése után nagyon-nagyon sok év kellett elteljen ahhoz, hogy világszerte elterjedté legyen a rádió és maga annak a használata, igazából a statisztikák azt mondhatják, hogy 38 évbe tellett, amíg a rádió 50 millió emberhez eljutott, tehát 50 milliós felhasználtsága lett, addig a televíziónak ehhez csak 13 évre volt szüksége. Édesanyámmal beszélgetve, hogy na, hova is jövök, meg milyen előadás lesz, és elmondta azt, amit én eddig nem tudtam, a napokban tudtam meg, hogy amikor ő fiatal volt, fiatal itt 18 év környékén, hát tudott arról, hogy van rádió. Ezt tudni kell, hogy az én nagyszüleim a 90-es évek elején és a 800-as évek végén születtek, édesanyám egy ilyen nagyon-nagyon késői gyermek, annyira késő, hogy nagymamám 44, nagyapám 50 éves volt, tehát már édesanyám se nem a saját generációjában, vagy a testvérei generációjában született, tehát jóval később. De már, amikor édesanyám született a világháború után, a rádió azért az már egy elterjedt eszköz volt, és elmondta azt, hogy a gyülekezete eléggé nagy fenntartás volt abban az időben a rádió iránt, annyira, hogy teljes mértékben megtiltották annak a hallgatását, a házba való bevitelét, és elmondta, hogy ő mikor az első fizetését megkapta a saját munkájára, és azt kezdhetett a pénzével, amit akart, mit gondoltok, mit vett? Mint a fiatalok, ugye egy törvények ellen megyünk, egy rádiót vett. És gondolta azon, hogy hogyan csempészem, mert ugye azért a rádiók nem ez a kicsi kis zsebrádió méretűek voltak. Végülis, mikor a nagyszüleim a kertben dolgoztak, akkor ő bevitte a házba, beállította, hogy menjen a Monte Carlo, ez ugye ismert mindenki előtt, és elkezdtek nagyon szép hívőjéneket énekelni. És felfigyeltek a nagyszüleim a kertben. Mi mehet a házon, mi megy? És akkor innen kezdődött aztán, hogy elkezdtek megbarátkozni a nagyszüleim is azzal, hogy hát a rádió talán mégsem nem annyira veszélyes dolog, és attól kezdve a rádió egy használati cikk volt. A tévéhez visszatérve, talán ugyanezt éltük meg, mikor a tévé megjelent, az a generáció, akinek ez teljesen új volt, ugyanúgy féltünk tőle, tévé, kerüljük el, ha lehet, ne is beszéljünk róla, ha beszélünk is róla, akkor csak ha lehet negatívumot. Ha meg mégis bekerül a házba, akkor valahogy zárjuk el, ne nagyon tudják a többiek, hogy van vagy nincs. Aztán végül ma már ez nem téma, a gyülekezetben is most látom a három plazma, tehát ebből ma már nagy ügyet nem csinálunk. Ugyanígy kezdődött, aztán folytatódott az internettel is. Az internet, hogy elérje az 50 milliós felhasználhatóságot, az, hogy legalább 50 millióan rá tudjanak kapcsolódni, ehhez neki csak 4 évre volt szüksége. És ugyanígy, mikor az internet elkezdődött megjelenni, és elkezdték ennek a hatásait figyelni, kutatni, nagyon sok negatívumot mondtak róla. Olyan hangokat is lehetett hallani, hogy biztos, hogy ez az Antikrisztusnak lesz az eszköze. Ugyanezt elmondták a rádióra, elmondták a televízióra, de most ugye az internet volt akkor az újdonság, az internet, ez egy rossz dolog, óvakodni kell tőle, és így tovább. Persze nem mondom, hogy nem, és majd erre visszatérek, csak szeretném, hogy látnátok, hogy milyen közegben élünk, és az a helyzet, hogy ezek a dolgok mind a mi időnkben történtek, hogy megjelent a színes televízió, megjelent az internet, aztán más mindenféle kütyük megjelentek, például az iPod. Az iPodnak, mit gondoltok, mennyi időre volt szüksége, hogy elérje az 50 milliós használhatóságot? Hát csak 3 évre volt szüksége. Ha így megyünk, akkor még néhány statisztika. A Facebook, ami ugye egy eléggé ismert társasági portál, neki csak 2 esztendőre kellett, 2 esztendőre volt szükség, hogy elérje ezt a látogatottságot. Majd később fogok beszélni arra, jelenleg hányan vannak a Facebook közösségen. És ha innen tovább menjünk, hogy a technika fejlődött, és ugye ezt nem lehet megállítani, ott volt az, hogy megfigyelték, hogy amikor piacra dobták az iPhone-t, ami ugye már több, mint az iPad, neki csak 3 napra kellett ahhoz, hogy az 1 milliós használhatóságát, tehát az 1 milliós eladási arányt elérje. Úgyhogy ez már eléggé jó berobbant, és tavaly pedig ugye piacra dobták, ami most a legújabb, mi az? Az iPad, lehet ezek ilyen, az iPad abból is a 2-es, igen, a legjobb. Az iPad, amit úgy azt mondja a statisztikák, hogy a piacra dobás napján azon a napon már 300 000 példányt eladtak. Ez az Egyesült Államok, Európában sokkal később, 2 hétre rádobták piacra, és a statisztikák azt mondják, hogy itt is ugyanilyen nagy erővel robbant be, és nagy az igény iránta. Ebben élünk. A technológia, mint látjátok, olyan sebességgel fejlődik, amit nem tudunk megállítani. És az az érdekes, hogy ezt nem a gyerekek alakítják így, hanem a gyerekek szülei. Csak itt jön a nagy kontraszt, hogy a szülők ahhoz, hogy minél kényelmesebbé tegyék a saját és a gyermekeik életét, különböző kütyüket fejlesztenek, egyik jobb, mint a másik. A kérdés az, hogy például 2 év múlva, csak 2 évet vagyunk, mi lesz? Nem tudjuk még a nevét, de valami tudni, hogy sokkal jobb lesz, mint az iPad. Tehát e felől senkinek nem legyen kétsége. És hogy így haladunk tovább, mind jobb és mind jobb dolgok fognak megjelenni. És a nagy kérdés az, hogyha ezek megjelennek, hogy fogunk rájuk tekinteni? Úgy látjuk, mint a sátán eszközét, így is láthatjuk, vagy azt látjuk, hogy ezek eszközök, amiket lehet jó, vagy lehet rosszul használni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ahhoz, hogy egyáltalán az internet hatásáról beszéljünk, mert azt hiszem, hogy extrém dolog az, hogy csak a jót vagy csak a rosszat lássuk az internetre. Most csak az internetnél fogunk maradni. Mivel, hogy az internet is csak egy eszköz, és ha igazából 2 táborra osztanánk most itt a közösséget, és megkérnénk az egyiket, hogy csak jó dolgokat szedjenek össze az internetről, biztos vagyok benne, hogy sikerülne. És a másik csoportnak meg azt kérnénk, hogy csak rosszat szedjenek össze, ez is sikerülne. Tehát igazából nem az internetet kell lássuk mi most úgy, hogy jó, tehát hogy az maga az internet a baj, hanem az, hogy az internettel mit kezdünk, és hogy ez milyen módon tud hatni a gyerekekre. Ha megfigyeljük, egy kutatás azt mutatta ki, hogy az elmúlt 10 évben a legnagyobb hatást a következő dolgok gyakorolták az emberiségre, és itt, ha megnézitek ebből a 15-ből, a nagy többségéhez internet kell. Tehát nem lehet blogozni, ha nincs internet, Facebookozni sem lehet, annak ellenére a Facebook nem olyan rég jelent meg, látjátok, már 4. helyre felgyűrte magát. Googleozni sem lehet, és egy csomó mindent, a letöltéseket, az IVIV, az internetes randizás, a Wikipedia, a YouTube, tehát ezek mind lehetetlenek lennének, amik nagy hatást gyakoroltak az emberiségre, ha nem lenne internet. Tehát ma már az internet egy olyan csatorna, amin keresztül egy csomó hatást gyakorol, ami nagyon-nagyon sok mindenre használható. Ott van még sok minden, amiben most nem térnék ki. Ha majd később valakinek kérdése, hogy mi mindent jelent ott egyik-másik szó, akkor azt majd kérdezzétek meg. Azt tudom nektek mondani, hogy ma egy 14-18 éves simán megmondja nektek, hogy ez a 15 dolog mi ott az kitéve. Lehet, hogy van, aki nézi például, nem tudom, gyerekeket kivitté, mert ezt fogok olyasmikről is beszélni, ami lehet, hogy nem gyerekeknek való. Például mi az, hogy a sexting? Tehát lehet, hogy sokan néznek rám, hogy mi az. Pedig ez egy olyan dolog, ami az elmúlt egy-két évben kezdett felerősödni, és azért beszélek róla, mert ez nem csak ott messze a rossz Amerikában, csak gonosz Amerikában történik, ahonnan csak a rossz dolog jön, hanem ez sajnos itt történik közöttünk. Pont az elmúlt évben volt egy olyan 10-11 éves gyerekkel lelkigondozásom, elég hosszú folyamat volt, aki pont egy ilyen dolog miatt került elég komoly lelki problémában. Ez nem más, mint az a technika, vagy tudja valaki, ne én mondjam el, ha valaki ismeri ezt a szót, hogy mi ez. Ez arról szól, hogy gyerekek, tizenévesek különböző a dolgok hatására elkezdenek különböző X-szel kapcsolatos tevékenységeket végezni, mert tényleg vannak gyerekek, ezért tényleg nem mennék bele olyan részletekbe, ami őket nem érinti. Amit felvesznek telefonra, és egyszerűen telefon által SMS formájában, vagy MMS formájában megosztanak, úgyhogy csoportokban. És ezen szórakoznak, hogy különböző házi és iskolabulikon rögzítik az ott történteket, és utána pedig elkezdik megosztani. És ugyanígy kerültem kapcsolatba az egyik gyerekkel, aki elég komoly lelki válságba került, mivel hogy őt nagyobb fiúk kényszerítettek olyan dolgokra, ami molesztálásnak minősül, épp bántalmazásnak, de molesztálásnak mindenképpen, amit ugyanígy felvettek telefonra, és az egész városban szétdobták. Ez egy kisebb városban történt itt az országunkban, és a kisebb városok olyan, mint a kisebb falvak, vagy a nagyobb falvak, tehát mindenki ismer mindenkit, és elég hamar kezdődött, és ez pontosan az iskola kezdés előtti héten, úgyhogy a gyerek úgy ment iskolába, hogy az egész iskola így mutogatott rá, hogy ő az, és nagyban nevették, hogy há-há-há, mi történt vele. Hát ez oda vitt, hogy a gyerek meg is próbálta az öngyilkosságot, és aztán én így került végül, így kerültem el kapcsolatba, mivel hogy a pszichiátrián nem volt magyar szakember, és akkor felkerestek. Na tehát sok minden történik, nagyon nem mennék bele ezekbe a dolgokba, de azt tudom mondani, hogy a fiatal generáció ezeket mind ismeri. Ott hol van benne, jönnek, mennek, úgy használják, ahogy mi régen talán használtuk a biciklit, a labdát, és így tovább. Tehát nekik egyszerűen ez lételemük. Ha már itt vagyunk, akkor egy kicsit beszélnünk kellene a generációs különbségekről. A második világháború óta igazából Európa, Amerika nagy háborúkat nem élt meg. Persze leszámolva a horvát konfliktus, de ugye a mi térségünket, most mivel mi rólunk van szó, meg az itt élő gyerekekről, igazából azt tudjuk mondani, hogy valamennyire a második világháború óta valamennyire békés körülmények között élünk, még akkor is, hogyha talán el voltunk zárva, csak kommunista blokkban éltünk, de azért békés és nyugodt körülmények voltak. Jelenlegi szakemberek úgy tartják, hogy nagyon nagy különbség van a második világháborútól napjainkig a generációk között. Itt ez olyan 20-25 éveket felölelő időszakot jelenti, és igazából ebben az elmúlt 60-70 évben, már 70-hez közeledünk, 5 generáció jelent meg. Igazából 70 év, olyan 20-25 éves, olyan 20-15-20 éves távokban. Megkérlek, hogy hozd be az elsőt. Az első generáció az igazából, akik a világháború alatt, vagy közvetlen utána születtek a 40-es, 50-es években. Ő a baby boomer, vagy ők a baby boomer generáció. Sokaknak talán a szülei tartoznak ebbe a generációba. Azok, akik nem sokkal a háború után születtek. Ez egy olyan generáció, aki nagyon sokat kellett küzdjön. Mivel vagy a szüleje egyik, vagy mindkettő már nem élt a háború következtében, vagy túlélték a háborút a szülők, és a gyerekek úgy nőttek fel, hogy igazán nagyon kellett a szülők mellett dolgozzanak. Ezek azok az a generáció, aki, ha elbeszélgetsz velük, azt mondják, hát mi már 7 évesen kint voltunk a mezőn, és arattunk, és mi az állatoknak enni adtunk, már 5 évesen a tehenet elrendeztem, a lovakat, én ott voltam, és ezek dolgoztak. Tehát ez egy olyan generáció, aki úgy nőtt fel, hogy már egész kicsi kora óta dolgozott, húzott, mivel nagyon-nagyon nehéz volt a társadalmi közeg abban az időben, a világháború után újra kellett a társadalom magát építse. Na most ez a generációnk felnőtt, úgymond nekik születtek a gyerekeik a 60-as, 70-es években, és ők egyet tudtak, hogy dolgozni kell ahhoz, hogy az életben boldoguljunk. Igen ám, de ők a következő generáció, ez az X generáció, amivel talán a legtöbbünk innen beletartozik, de lehet, hogy nem a legtöbb, de azért vannak, akik ide tartoznak. Mi már úgy nőttünk fel, hogy azért a szabályok megvoltak, és a kulcs pedig a nyakunkban. Mivel hogy a szülők ugyan egyet tudtak, kisgyerekkoruk óta dolgoztak, és ugyanez volt tovább. Dolgozni kellett ahhoz, hogy megéljünk, és akkor a gyerekek, hát ők jöttek, hát valahogy kellett megélni, hát nem tartott az utcán a gyereket, hogyha te 8-10-12 órán dolgozol, és ez a kulcsos generáció, aki úgy nőtt fel, hogy el voltunk. De ebből az is adódott, hogy mivel a technológia nem úgy fejlődött abban az időben, ahogy napjainkban, ezért nagyon sok időnk volt arra, hogy kint játszunk. Ez az a generáció, aki nagyon sokat játszik. Ez már nem az a generáció, aki keményen dolgozik a mezőn, aki ott kell dolgozzon az anya-apa mellett, de egy olyan generáció, akinek van ideje, de igazából figyelmet kevesebbet kapott talán, mint az előző generáció, ahol ugye a figyelem csak ott volt, mert anya mellett dolgoztunk keményen a mezőn. Ez a generáció kevesebb figyelmet kapott, ettől függetlenül felnőttünk, de más a szemléletünk. Igazából ez az X generáció, ez is küzd, de igazából már nem annyira véresen, mint az előzők. Sokszor mondják is, hogy hát ez a generáció az, akik nagyon könnyen váltogatja a munkahelyét, külföldre ment, sokan külföldre szöktek, ugye, mert amire már felnőttek, ők lettek a 18-20 éves nemzedék, ez pont a forradalomváltás volt a mi zónánkban. Kitágult egy kicsit a világ előttük, szabadságra vágytak, míg az előző generációk nagyon szabályszerűen, törvényszerűen, pontosan, küzdve élték. Ez a generáció már szabadabb volt. Épp ezért a generáció sokkal nyitottabb volt világszerte, nem csak nálunk, a technológia és a technológia fejlődések iránt. Mert ennek a generáció után következett, vagy következik azok, akik az Y generációba tartoznak, na ők azok, akik előtt már a számítógép nem annyira új. Míg az X generáció ide alatt fejlődött ki a számítógép, és nem tudom, hogy közletek volt olyan, aki látott még a régi-régi számítógépet, hogy még így be kellett tenni a kártyát, kiukasztotta, ismerős. Tudom, sokaknak ez múzeumi dolog, de régen még létezett ilyen. Tehát vannak, akik bólogatnak. Az Y generáció erről nem sokat tud, mert mire már az Y generáció oda nőtt, igazából akkor a számítógépek már eléggé performánsok voltak, tehát akkor már nem ez a lyukasztós módszer volt, tehát mire ők lettek a tizenévesek. Na, a jelenlegi tizenévesek, ők a Z generáció, teljesen más, tehát ők már teljesen jönnek, mennek ebben a digitális, virtuális világban. Ők azok, akik a tévével, részben tévével nőttek fel, internettel, akik a számítógép világában ott vannak, akik jönnek, akik előtt az egész világ megnyílt, akik úgy élik meg a gyerekkorukat, hogy mindenki a barátom, akárhova megyek a nagyvilágban, haver tudok lenni bárkivel, nincsenek már olyan korlátok, hogy te magyar vagy, te román, ő angol, ő brit, ő francia, mi ez? Nem, mindegy nagy közösség vagyunk, tehát ők ez az a generáció, akik iszonyatosan kinyílt a szabadság és a tér előttük. És jön a következő generáció, akik a tavaly és idén születtek, ők egy új generáció, csak feltételezések vannak, hogy mi lesz ezzel a generáció, őket nevezik alfa generációnak, róluk nagyon keveset beszélnek még, mert igazából nem tudjuk, hogy is fog alakulni az életük, de képzeljétek el, hogy ezek a gyerekek 2-3 év múlva egy olyan világban fognak élni, akik előtt teljesen nem lesz kérdés, hogy mi az, hogy iPad. Ma még ez kérdés, és lehet, hogy a szüleimet, ha megkérdezem, néznek rám, hogy mi, tehát örülnek, ha a mobiltelefon tudják valamennyire most már megszokni, és valahogy kezelni. De mi ezek a digitális világ, tehát ez teljesen ismeretlen, a 3D-s televízió, ami kezd bejönni, ami, tehát egy olyan világban fognak felnőni, amiről még csak feltételezni tudjuk azt, hogy egy olyan világ lesz, amit nem tudom, hogy fogunk kontrollálni. Hát majd meglátjuk akkor, hogy előre haladunk. A lényeg az, hogy ez a technológiai fejlődés olyan szociális változásokhoz vitt, hogy már a generációk mintha nem értenék egymás nyelvét. Sőt, mondják is, hogy a Z generáció kifejlesztett egy külön speciális nyelvet, amit ha olvasol, nézed, és ez mi? Csomó rövidítés, egybe, se szóköz, végződések, ragvégződések, egy első betű, 2-3 betű még hozzá, simán közlekednek benne. Simán, és te nézed, milyen nyelvet beszélnek. Digitális. Valaki azt mondta, hogy eljutunk talán oda, mint az ősi ilyen barlangfestmények, ez csak egy kis mosoly, két betű vagy két pont, és már fogjuk tudni, hogy mit jelent. Hát Remélem, hogy mégis azért nem ez lesz a jövő, de hát ha így haladunk, valószínűleg a fiatal generáció ilyen jelekben és kódokban fognak beszélni. Visszatérve egy picit még az internethez, nagyvilághálóhoz, azt kell elmondani róla, hogy igazából ez már nem egy zárt rendszer, ez egy nagyon-nagyon nyitott rendszer, és ami talán a gyerekek szemszögéből a legfontosabb, amiről beszélni kell, az maga a Facebook, mert annak ellenére, hogy sokan úgy gondolják, hogy a gyerekek nem navigálnak a Facebookon, hát én elég sok gyereket találtam már a Facebookon, és elég sok gyerek jön, megy, és nagyon sok, nagyon nagy tevékenység a gyerekek részéről a Facebook. Hát ez a Facebook, ez csak egy 800 milliós közösséget számlál, úgyhogy igazából, amikor rákapcsolódok, közel 800 millió emberrel lehetek barát, testvér, ismerős, egy nyitott a világ előttem. A fizikai korlátok az internet által megszűntek. Ma már, ha egy szakdolgozatot meg akarsz írni, beírsz egy-két kulcsszót, kiadja a weboldalakat, egy-két másik ilyen virtuális könyvtár megvan, kifizetsz egy-két eurót, vagy dollárt, függ, hogy ki adminisztrálja a weboldalt, bejön a házadba a szakdolgozatok írások rakásra, te analizálsz és kész vagy. Tehát ezt csak elmenjél a könyvtárig, sőt nem is kell utazzál városokat, hogy különleges írásokhoz hozzájussál, mert igazán az internet mindent behoz a házadba. Tehát a korlátok megszűntek. De korlátok megszűntek azáltal is, hogy simán tudsz beszélni a Kanadában, Amerikában, vagy a másik városban, vagy a másik szobában levő ismerősödre, mert ma már az is megvan, hogy ez a Z-generációs nemzedék, ha egy pohár vizet akar kérni, akkor vagy egy SMS küld, mert ugye az könnyebb, mert mint hogy kimenjek és vigyek egy pohár vizet. Ez egy nagyon reális példa, az egyik barátnőm mesélte, hogy arra lett figyelmes, hogy jön egy SMS, hogy a konyhában tette vett, és akkor megnézi, a fia a szobájába küldte, anya, kérek egy pohár vizet. Tehát még az is nehéz volt, hogy egyet kiáltson, mert ugye azért a lakás nem akkora, hogy mondjuk 5-10 emeletes, tehát a lakáson belül jött egy SMS. Tehát nem, ez egy könnyű dolog. Anya, kérek egy pohár vizet. És akkor az anya meg visszaírt, hogy gyere a vizedért. Tehát, na. Tehát ez az, hogy egyszerűen ilyen mértékben is a korlátok valamilyen szinten megszűntek. Felgyorsult az információ áramlás, ez abból áll, hogy amint egy probléma megtörténik a nagyvilágban, arról te perceken belül tudsz. A műholdas közvetítése, ez ma már nem kérdés. Addig, míg régen kellett várni, megjelenjen az újság, a riporta elmenjen arra a helyre, visszamenjen, leközvetítsék, ma már ez nem kérdés. Műholdon jön és áramlik az információ. Sőt, ma már az se kell, hogy legyen egy kábeled, egy internetkábeled, simán olyan telefonok léteznek, amivel simán, ahogy az előbb kérdezik, hogy ki az, aki telefonnal netezik, megoldható. Ma már ez sem kérdés. És innen jön mégis a nagy kérdés az, hogy ez milyen hatást gyakorol a gyerekekre. A hatás úgy mérhető, hogy milyen változást generál. Tehát igazából a hatás ott mérhető le, hogy valaminek van hatása, vagy nincs hatása az ember életére, hogy milyen mértékben változott, vagy nem az ember élete, vagy a gyerekek élete. Ha a gyerekek élete megváltozik az internet következtében, akkor az már egy hatás. A kérdés csak az, hogy az a változás, az egy pozitív, jó irányba megy, vagy ez negatív hatás. És innentől kezdve akkor már arról beszélhetünk, hogy az internetnek igenis van negatív és van pozitív hatása. Ahhoz, hogy ezeket a hatásokat mérni tudjuk, szükséges először arról beszélni, hogy a gyerekeknek milyen szükségleteik vannak. Nagy kérdés az, hogy változott-e a gyerekek igénye. Vagy a gyerekeknek ma, akik ma tizenévesek, vagy fiatalabbak, mint a tizenévesek. Ez a Z vagy Y generáció, az Y generációs a tizenévesek, vagy a fiatalok a gyülekezetben. Változtak-e az igényeik, vagy változtak-e a szükségeik, mert az igényeik változtak, de a szükségeik változtak-e? Vagy jelen pillanatban is ugyanarra van szükségük, mint talán nekünk, szüleinknek, nagyszüleinknek, vagy őseinknek 100-200 vagy 500 évvel ezelőtt. És igazából az a helyzet, hogy az alapszükségletek nem változtak. Azonban az, hogy megváltozott a társadalom, mi azt hiszük, hogy igazából a gyerekeknek az alapszükségleteik is megváltoztak. Hallottam már olyan szülőt, hát hogy engedjem el a gyereket iskolába, hogy én ne adjam oda neki a mobiltelefont. Ugye milyen nagy szükség? Tehát nem lehet iskolát végigcsinálni, ha nincs a gyereknek a zsebében a mobiltelefon. Persze vannak iskolák, akik ezzel nagyon szigorúan fellépnek, de vannak, ahol ez nem gond, viheti a gyerek, van, ahol azt mondják, nem, ide nem lehet behozni a telefont. De ahol mondjuk lehet, az ott nagyon is kihasználják a gyerekek, sőt, van olyan, aki izgul, hogy hát hogy ne adnám oda a telefon, mert ha valami történik a gyerekkel, hogy én arról ne tudjak. És én azt szoktam mondani, hogy oké, de a gyerekkel történik valami, tudja, hogy a gyerek nem tud téged felhívni. Tehát nagyon sok szensz nincsen, nonsense az, hogy a gyereknek üljön a zsebében a telefon, mert ha valami történik vele, fel tud hívni. Ha valami nagyon komoly dolog történik vele. Igazából az iskolában védve vannak a gyerekek, reményeink szerint. És ott, ott felügyelet alatt van, tehát ha valami történik az iskolában, akkor az iskola majd értesíti a szülőt. Úgyhogy visszatérve a szükségletekre, tehát igazából a mobiltelefon nem egy szükséglet. De ma már úgy alakítottuk ki a világot, hogy mi bebeszéljük magunknak, hogy igenis az egy szükséglet a gyerek számára. Ugyanezt találtam, ugyanilyen szemlélettel találkoztam, nem személyesen, hanem óvónőkön keresztül, amikor óvónők mondták, hogy a szülő rákötötte, de itt a gyereknek a mobiltelefonja, és tessék nekem szólni. És mondta az óvónő, de hát nekem is van mobiltelefonom, tudom az ön számát, miért kéne nekem külön odafigyelni, hogy a gyereknek a zsebében ott a mobiltelefon, és persze kirakták, mondták, hogy vigyék haza, mert az óvodában nincs szükség. Tehát nem egy szükség a mobiltelefon. A szükségleteket próbáljuk egy kicsit analizálni. Az a nagy kérdés, hogy igazából mik azok a szükségletek, amikre minden gyereknek szüksége van. És ezt úgy fogjuk egy kicsit átnézni, hogyha társultok hozzám, hogy a Lukács 2.52-t kikeressük. És megpróbáljuk a szükségleteket egy kicsit csoportosítani, mivel nagyon-nagyon sok mindent megemlíthetnénk, amire tényleg a gyereknek szüksége van. És aztán megnézzük, hogy ezeket a szükségleteket az internet milyen mértékben tudja kielégíteni, vagy az internet milyen mértékben tudja ezt pozitív vagy negatív irányba elmozdítani. Ahhoz, hogy a gyerekekről tudjunk beszélni, mindig ajánlott, hogy valamilyen rendszerben gondolkozzunk, hogy valahol meg tudjuk fogni ezt a nagy problémakört. Számomra az egyik legtöbbet mondó ige arról, hogy igazából a gyerekekről hogyan kellene gondolkozzunk, az a Lukács 2.52-ben van. Itt azt írja Isten igéje, hogy Jézus, aki kisgyermek volt, gyarapodott, azaz növekedett, fejlődött bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ha csak pszichológus szemmel nézném a dolgokat, akkor azt tudnám mondani, hogy igazából a gyereknek vannak biológiai szükségletei, ezt kivitatja, vannak szociális szükségletei, és vannak lelki szükségletei. Ha teológus szemmel nézem, akkor azt mondom, hogy a gyerekeknek vannak biológiai szükségletei, lelki szükségletei, és szellemi szükségletei. De általában így szoktuk menni, hogy az ember az mi? Test, lélek és szellem. A teológia szemszögéből, a pszichológia pedig azt tanítja, hogy igazából az ember az egy biopszichoszociális lény. De a Biblia igazából ezt az egészet összeötvöz, és a Biblia azt mondja nekünk, hogy igazából a gyerek, az ember, az négy területből tevődik össze, és ez a négy terület található itt, hogy Jézus mind a négy területen fejlődött, növekedett, és szükségletei voltak, és ott jól fejlődött, ez egyik a bölcsesség, ez lenne a lelki terület, az értelem, a gondolkozás világa, az ott van a test, a biológiai, az Isten előtt való kedvesség, ez lenne az Isten való kapcsolat, a szellemi oldal, és az emberek előtt való kedvesség, ez pedig lenne a szociális oldal. Tehát igazából a szükségletek, amire minden gyereknek szüksége van, az ebben a négy kategóriába tartozik. És akkor, ha sorba vennénk őket, tudnátok-e mondani néhány olyan szükségletet, amire tényleg szüksége van egy gyereknek, ami mondjuk a biológiai területbe, vagy a testi területhez kötődik? Itt gyakorló anyák, pedagógusok vagytok, apák, úgyhogy nyugodtan. A táplálék, ez egy olyan dolog, amire szüksége van. Más. Ruházat. Igen. Más. Sport, a mozgás. Ez egy nagyon fontos elem. Az alvás. Nagyon fontos elem. Na most azt szeretném elmondani nektek, hogy az internetnek a negatív hatása pont ezekben mutatkozik meg, amikor ezek elkezdenek megváltozni. Amikor egy gyerek úgymond internet függővé válik, vagy számítógép függővé válik, mert ezek nagyon sokszor együtt járnak, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy gyerek internet függő, de nem számítógép függő. Ez így ritkán van. Az lehet, hogy valaki számítógép függő, de internet nem, mert nincs bekötve az internet. De igazából az internet függőség és a számítógép függőség nagyon-nagyon sokszor kéz a kézben járnak. Talán akkor lehetne őket leválasztani, ha valaki telefonon, internet és a telefonos változatában van elmélyedve. Az első jelek, amik utalnak arra, hogy valami baj van, az, hogyha a gyereknek megváltoznak ezek a területét. Tehát már nem úgy alszik, ahogy kellene aludjon. Eddig olyan nyugodt álma volt, most azt veszed észre, hogy egy, nehezen alszik, általában azok a gyerekek, akik fel vannak kavas, és igazából ilyen már problémát okoz ez az egész dolog nekik, azok a gyerekek nehezen alusznak el. Vagy ha elalszik, arra leszel figyelmes, hogy 3-4 óra után már ébren van, felsír, rémálmai vannak. Különbséget kell tenni a rémálom és a rossz álom között. A rossz álom az, amikor valami rosszat álmodtam, de el tudom mondani, felébredtek, elmondom, ezt álmodtam, ami rossz volt, nem is akarok rá emlékezni, de a rémálom az mindig sokkal súlyosabb, ami szemszögünkből, most itt a pszichológia szemszögéből beszélek. A rémálom az, amikor már nem emlékszek rá. Csak felébredek, sikítok, valami történik, és igazából nem tudom, hogy mi történik velem. A helyzet az, hogy azok a gyerekek, akik bekerülnek ebbe, beszippantja őket ez a függőség. Azonnal a gyerekeknél ezek a dolgok mint megjelennek. Megjelennek az alvászavarok, megjelennek a rémálmok hosszú távon. Megjelenik a táplálkozás problémák. Van, aki egyáltalán nem akar enni. Találkoztam olyan fiatallal, aki fiatal, de amikor először találkoztam vele, 14-15 éves volt, napi 12-15 órát, tehát ez volt az intervallum, tehát 12 és 15 óra között ült interneten. Nagyon hátrányos helyzetű, majd itt még beszélek majd a szociális területről. Tehát nagyon nehéz szociális helyzetben élt ez a fiatal, és ezzel töltött az idejét, hogy az előttem beszélő fiatal lány is elmondta, hogy hát nehéz volt a körülmény, jó volt, jól jött az internet, el lehetett sziget, és egész nap ott ült. És például az ő esetében volt az, hogy nem evett. Tehát igazából az egész szervezete leépült, mert ott ült egész nap vizen, valamit cukros vizen, kólán, csipszeken élt. És aztán persze utána meg infúzióra került, mert elég komoly állapotba került. Úgyhogy táplálkozási gondok, visszatérek, alvászavarok, és aztán ide jön a mozgás hiányából adódóan. Különböző testtartási gondok jelentkeznek, fáradékonyság, ingerlékenység, ezek mind-mind ide tartoznak ebbe a területre, tehát megváltoznak ezek a területek. Akkor beszéljünk egy kicsit a lelki következményekről, amik lehetnek a negatív szemszögből. Elsősorban ide tartoznak az érzelmi ingadozások. Egyszer jó kedvem van, máskor pedig nem lehet hozzászólni. Nagyon sok tizenéves és gyerek esetében, de főleg tizenévesek esetében, mióta már hosszadalmasabb ideig tart a függőség, vagy tartott a függőség, nagyon gyakran nagyon súlyos depressziók jelennek meg, és ezzel párosulva pedig hallucinációk. Találkoztam olyan tizenévesekkel, 13-15-16 évesekkel, akik már ebben a fázisban voltak, tehát ugyanígy napi 4-5-6 órákat, és ezt persze iskola mellett, számítógép is, főleg interneten ültek, éjjel 1-2-3-ig is, mert ugye a szülők lefeküsznek, fáradtak, megvan a gyereknek a szobája, nem igazán követték, hogy mi történik, és csak arra lesznek figyelmesek, az tűnik fel a szülőknek, hogy ahogy belépnek a szobába, számítógépnek a képernyőre le van fedve, a tévé a szobában, mert ugye tévé is volt, most egy konkrét esetről beszélek, többről is mesélhetnénk, de ez mondjuk ez volt az egyik legsúlyosabb, amivel én találkoztam, hogy a gyerek szobájában, a gyerek tizenéves szobájában tévé is volt, számítógép, internet, minden, tehát megadni a luxus, nem? Hát mit korlátozzuk őket? Ha nekünk nem volt, nekik legalább legyen. Ugye ezt nagyon sok szülő mondja. És akkor arra lett figyelmes a szülő, hogy amint mondom, a képernyő le van fedve egy takaróval, a tévé pedig be van fordítva a képernyőjével a fal felé. És akkor amikor rákérdezett az anya, hogy mi ez a nagy változás, akkor erre a gyerek azt mondja, te nem látod, hogy ott valaki jön és néz rám és jön felém? És akkor a szülő megállt és gyökeret vert. Mit lát? Mit lát az én gyerekem? Mit lát? Persze, amikor aztán ezt elkezdtük felgöngyölíteni, mert ugyanígy, hát akkor kerülnek a magyar esetek kerülnek hozzám, pontosan ebből adódóan, mert elég kevés a magyar szakember Váradon. És akkor ugyanígy, a magyar gyerekről van szó, szóval elkerült hozzám, mert ugye bekerült a pszichiátriára, ez az első, hát lássuk, mert mi van, elment a gyereknek az esze, de mitől? 8-os fiatal lányról van szó, hogy kiderüljön, hogy igazából számára a nettezés az abból állt, hogy ő tudott néhány olyan szájtot, ahol a horrorfilmeket lehetett behozni, És igazából az esték arról szóltak, hogy horrorfilmeket néz, amit majd az iskolában persze megbeszéltek, és utána, ami majd később kiderült, ami nagyon meglepő volt a szülők számára, és hogy volt időszak, amikor ezt ki is próbálták a közeli temetőben az osztálytársak, meg a baráti kör. És akkor persze, hogy ott van a kérdés, hogy mi van, elment a józan esze, most persze mondhatnánk azt is, hogy hasonlít, mint hogy a démonizált lenne. Én nem mennék most ilyen extrémekbe, de azt tudom mondani, hogy a hosszan tartó függőség olyan mentális zavarokhoz vezet, ami pontosan ebből áll, hogy látnak, hallanak a gyerekek dolgokat, amit, hogyha így hallod, azt mondod, hát ez a gyerek beteg. Hát valamilyen szinten beteg, mivel az agy annyira felmondja a szolgálatot, hogy egyszerűen ilyen tüneteket kezdenek el produkálni. Úgyhogy megvan ez a veszély is, és ezért jó kortában tartani, és valamennyire ezt felügyelet tartani a gyerekek, mennyit ülnek, és mit néznek a netten. Ettől függetlenül, ha már itt vagyunk a pszichés oldalán, vagy a lelki oldalán, azt tapasztalat, hogy az internet segít is a gyerekeknek. Tudok olyan iskolákat és pedagógusokat, akik olyan házi feladatot adnak, amit nem lehet megoldani, ha a gyerek nem interneten oldja meg. Tapasztaltatok ilyet szülők vagy pedagógusok? Igen, tapasztalta. Tehát itt is vannak, tehát akkor nem csak elszóltam. Tehát van egy ilyen, hogy igazán azt mondja a szülő, muszáj volt behozzam a házba az internetet, mert nem tudtuk megoldani másképp a házi feladatot. Tehát olyan jellegű feladatokat kapnak a gyerekek, és főleg minél nagyobbak, annál inkább jellemző ez a dolog, hogy egyszerűen, hogyha nincs internetünk, nem tudjuk megoldani, és menjek mindig a szomszédba. Hát nem mennek, ma már ugye ez könnyen megoldható, a hozzájutnak. Tehát van egy ilyen oldal. Akkor van egy másik oldala, hogy nagyon sok fejlesztő játék és fejlesztő gyakorlatot lehet letölteni, vagy lehet találni. Sőt, tovább megyek, a vasárnapi iskolához nagyon sok színezőt és nagyon sok ötleteket lehet találni ma már a netten, főleg aki jól beszéli az angol nyelven, nagyon-nagyon sok weboldal van, ahonnan ingyenesen lehet kifestőket letölteni, játékokat, eszköztárat, tehát igazából hasznára van. Emellett ott vannak a mesék, amit gyerekeknek készítettek, ugye ott van a bébi mesék, ugye már nem mindegy, hogy azt mondjuk, hát én is mondom, hogy igazából 6 hónapos kortól a gyerekeket lehet szokatni arra, hogy a látott mozgókép, ami a tévében mondja, az nem valóságos, mint a miénk. Tehát 6 hónap alatt nem ajánlott tévé elé helyezni a gyerekeket, de 6 hónap után már vannak olyan fejlesztő jellegű kisfilmek, amik tényleg segítik a gyerekek fejlődését. Tehát ezt én gyakorlatban is láttam, amikor dolgoztam bébikkel. Most nem mondok weboldalakat, ha valakit érdekel, mondhatok. Persze ezt is nagyon-nagyon fontos, hogy korlátozva tegye az ember, és bölcsen használja fel ezt az eszköztárat is, mert ilyen dolgokra is lehet használni. Ott vannak az énekek, volt olyan, hogy vasárnap iskolára készültünk, és ismerős volt, de nem tudtuk pontosan a szövegét. Kérdeztük egyiket, már most nem tudják. Hát azt mondta erre az egyik, addig esett, hogy hát nézd meg a netten, biztos megtalálod, és nem fogjátok el, tényleg, beírtuk az első sort, vagy, amit úgy ismertünk, de nem tudtuk a teljes énekszöveget, és így lejött szépen. Ó, de jó, keresgéltünk még, meg is volt, énekelt egy közösség, az egyik gyülekezetben énekelte ezt az éneket, akkor meg volt a hanganyag, be lehet vinni vasárnapiskolára, hallják, ha valakinek nem jó, vagy kevésbé jó, inkább így mondjam, kevésbé jó a hangi adottsága, beteszi, hallják a gyerekek az éneket, és lehet tanulni. Tehát ilyen módon is tényleg vannak pozitív hatása is az interneten, mivel tényleg segítik a munkánkat. Ha tovább mennénk a szociálisra, a szükségek szempontjából szerintetek szociálisan mi az, amire a gyereknek szüksége van? Játék, a fejlődés ez más. Most szociális, mint a társadalmi, tehát a társas kapcsolatában barátok. De barátok előtt mire van neki elsősorban szüksége? Családra. Na most az a helyzet, hogy ezt az alapvető szükséget van, hogy felborítja az internet. Épp a héten volt egy kislány lelki gondozáson, már úgy gondoltuk, hogy nagyjából rendben van körülötte minden, mindenféle félelem, szorongás problémakörben kerestek fel a szülők. És egyetlen egy dolog volt, ami sehogy se tudtunk átbillenni, és valahogy nem értettem, hogy miért van ez az egy dolog, rögtön elmondom, hogy mi az, hogy ami miatt olyan szépen ment minden, olyan jól ment minden, a szülőkkel is jól lehetett dolgozni, de ezt az egyet valahogy nem akart elmozdulni. Mi volt ez az egy dolog? A gyereknek nagyon komoly elalvási gondjai voltak, olyan annyira komolyak, hogy a félelemtől, hogy elalszik, és hogy mi lesz volt, hogy alvás előtt már hányt, fejfájás, kórházba vitték, és közben kiderült, hogy semmi nincsen, csak olyan erős volt a félelem az elalvástól, meg az éjszakától, hogy ilyen szomatikus tüneteket produkált. És a gyerek most már nagyon-nagyon jól van ilyen szempontból, elalszik, minden rendben van, de egy feltétele van. Mit gondoltok, hogy mi az? Nagyon érdekes, szerintem... furcsa lesz, amit mondani fog. Egyetlen egy feltétele most pedig az, hogy apa a nappaliban üljön, addig, míg ő elalszik. Tehát nem fontos, hogy apa ott legyen a szobában, míg én elalszok. Elalszok anyával, és anya mondhat mesét, ez egy 9,5 éves kislány, de tudjam azt, hogy apa ott van, és mit csinál néha a kislány, kimegy, és megnézi, hogy az apja ébren van-e. Mert az apa ugye nagyon sokat dolgozik, fáradt, és már van, hogy ott ül a nappaliban, de hát... becsukja a szemét, és elalszik. És abban a pillanatban, amikor észrevesz, hogy apa elaludt, na onnantól kezdve nem lehet lenyugtatni, hogy apa ne aludjon el hamarabb, mint ő. Tehát ez volt az egy. És gondolkoztam, hogy honnan jön ez, hogy minden olyan szépen megy, már nincs szorongás, alszik, minden, de az a feltétel, hogy apa nyitott szemmel őrizze őt a nappaliban. Hogy végül kiderüljön, mikor aztán elbeszélgettem a szülőkkel így külön, kiderült, hogy a kislánynak majdnem semmilyen közös tevékenysége vagy kapcsolat az apával nincsen, azon kívül, hogy talán együtt vacsoráznak, és reggel még látja az apját. És rákérdeztem, hogy ez hétvégeken, és akkor például pont ez az apa volt az egyik, a sok közül, aki azt mondja, de hát olyan fáradt vagyok a hétvégén, akkor legalább az az idő legyen az enyém. És kérdezem, mit szokott csinálni ő, mint apa, hogy pihen? Hát, hogy kiderüljön, az apa az egész nap az internet előtt ül, számítógépnél ül péntek, szombat, hétfőn pedig megy dolgozni, este hazamegy, de olyan fáradtan, hogy az anya fekteti le, de na, ő próbál ott ülni, de na, a fáradtságtól van, hogy elalszik. És akkor kérdeztem, hogy megoldható lenne az, hogy legyen legalább egy órája a hétvégén, amit a lányával töltsön, és így meglepőten. Hát de kell az neki? Hát gondoltam magamban, hát nem, hát na, kell az neki. Tehát én nem mondom azt, hogy csak az apákra jellemző ez, hanem jellemző ez a szülőkre, hogy általában annyira fáradtak, hogy hát kell adnak a gyereknek, hogy én velem töltsön időt. Hát itt vagyunk, jövünk, megyünk egész nap, annyi forgás van, hát kell neki az, hogy velem legyen közös tevékenysége. Sajnos tényleg ez van, hogy az internet indirekt módon erre is kihat, hogy a szociális kapcsolatok felborulnak, és igenis van igényük a gyerekeknek, sőt, azt mondják sokan, hogy hát a tizenéveseknek nincs igényük a szüleikre, mert a tizenéveseknek csak a barátok fontosak. Szeretném, hogy tudjátok, hogy a 80-as években volt egy kutatás, amit megismételtek 90-es, aztán a 2000-es években is, és most nemrég az Európai Unió is replikálta ezt a kutatást. Tényleg kíváncsiak voltak, hogy tényleg így van, hogy a tizenéveseket nem érdekli a szüleik, és képzeljétek, hogy minden kutatás azt mutatja, hogyha egy tínédzser az életére vonatkozóan döntést akar hozni, nem a barátait kérdezné meg először, hanem kit? A szüleit. De a szülő azzal a mentalitással van, hogy a szülőt már nem érdekli, vagy a gyereket nem érdekli a szülő. Ez nem igaz, ez csak egy látszat. Sokszor mondom a tizenévesek szüleinek, hogy látszat az, ami van. A gyerek dühös, igen, a tizenéves kora jár egy ilyen krízis, átalakul a személyiségünk, átalakul az értékrendünk, de az nem igaz, hogy nincs szükségük a szüleikre. Még akkor sem, hogy azt mondják, hogy utállak, és én elmegyek itthonról. És megkérdeztem, és volt, hogy elment, nem ment el. Na most persze ez nem azt jelenti, hogy vannak olyan gyerekek, akik tényleg elhagyják a házukat és a családot, de ott tudni kell, hogy akkor ott nincsen egy biztonságos közeg, tehát ezek azok a szétesett családok, ahol a családon belül bántalmazások vannak, különböző fizikai és más jellegű bántalmazások, sajnos ilyenek is történnek. Tehát ilyenkor van, hogy olyan extrémen mennek a dolgok, találkoztam ilyen tizenéves lányokkal is, akik tényleg elszöktek otthonról, de azok olyan kegyetlenül voltak bántalmazott, az egyik eset jut eszembe, aki arra adta fejét, hogy az országot járt a tírautókkal, és ennek az lett a következő, hogy 18 éves korára a harmadik gyerekét szülte. Én akkor találkoztam, amikor a harmadika volt állapotos, és a második gyerek vele volt. Az elsőt, az pedig nem tudom, hogy az merre volt, de tudom, most eszembe jutott, az apjánál volt, tehát elvették, mivel kiskorú volt, és azt az apa nevelte. Már nem a lánynak az apja, hanem akivel a kisgyereknek az apja. Na de hogy került ő, hogy ezt járta? Mert olyan kegyetlenségeknek volt kivéve, és brutalitásoknak volt kitéve, hogy egyszerűen azt mondta, ő ezt már nem bírta otthon, és egyszerűen azt akart, hogy az ő apja halljon meg. És mivel nem tehetett semmit, mert a növésre is egy kis vékony kis lány volt, azt mondja, nem tudtam küzdeni vele, és egyszerűen fogtam magam, és elmentem. Na, ilyen esetben tényleg azt mondja, hogy a tinédzserek elszöknek, mert tényleg olyan az életkörülmények, azt mondják, hogy ezt már nem lehet épésszel bírni. De ha a családi közeg normális, és ezt jól értsétek, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek viták, vagy nincsenek feszültsége, de egy normális családi közeg, a tizenéves nem megy el. Nem megy el, mert nagyon is tudja, hogy hol vannak a gyökerei, nagyon is tudja, hogy hova tartozik. Ide a szociális elemhez, amire szükségük van a gyerekeknek, ez a kötődés. Az, hogy kötődve legyek valahova. Legyenek gyökereim. Dolgozok olyan gyerekekkel, akik intézetben vannak, akik nevelőszülők nevelnek, örökbefogadással, örökbefogadó családokkal is dolgoztam már. A legnagyobb gond ez, amikor a gyerek úgy érzi, hogy nincs gyökere. Láttam olyan gyereket, aki nevelő családban volt, de úgy virágzott, és olyan jól ment az élete, mert ő otthon érezte magát. És láttam olyan gyereket, aki a saját családjában volt, a saját szüleivel, és nem érezte jól magát, nem voltak gyökerei. Úgyhogy igazából hogy nem az a kérdés, hogy valakinek az anyja, apja vagy a gyereke az vér szerinti, hanem az, hogy milyen kötődések tudnak ott előjönni. Mennyire tud a gyerek, hogy gyökereket ereszteni a családba. Mennyire érzi, hogy én itthol vagyok, és hogyha összedől a világ, én akkor is hazajöhetek anyámhoz és apámhoz. Na, amikor a gyereknek ez hiányzik, na akkor kezd kimozdulni a talaj alóla. És az internet itt lehet veszélyes, mert amikor a szülő külön éli a maga virtuális világát is illetít a netten, a gyerek megint külön éli, nincsenek közös tevékenységek, akkor igenis a gyerek úgymond gyökértelen lesz, még akkor is, hogyha családjában él. És kialakul az a dolog, hogy akkor amint valaki jön, és felajánl valamit is kedves hozzám, én akkor ahhoz kötődni fogok, mert a gyerekeknek kell a kötődés. A gyerekek olyanok, mint a növény. Ereszt a gyökerét, csak talajt találjon, hogy hol kapaszkodhat bele. És amint talál valakit, és higgyétek el, azok a netten a gyerekeket keresik, azok ajánlanak, azok tudják, hogyan ajánlják fel a segítségüket, a gyerekek beléjük kapaszkodnak. Sajnos, ami veszélyes itt a szociális terület, ami a gyerekek keresik a kötődéseket, van egy másik dolog, ami ugyanide kötődik a szociális területre, az, hogy a gyerekek nagyon kíváncsiak. Kíváncsi, és mindig mennek, mindig érdekelnek, ilyenek voltunk mi is, és igazából a kíváncsiság valamilyen szinten az emberiségnek egy alapeleme. Szeretnénk tudni, többet tudni, meglátni, hol van, menni, látni, és a gyerekekben ez még erősebb. De mivel értelmileg nincsenek ott a fejlődésben, hogy ezt meg tudják ítélni, hogy ez jó vagy nem jó számukra, nagyon nagy veszélynek vannak kitéve, és épp ezért nem úgy jönnek, hogy figyelj, én majd bántalmazni foglak téged, hanem különböző dolgokat ajánlanak fel. Ó, csak add meg a telefonszámodat, ó, találkozunk csak itt, ó, olyan szép vagy aranyos vagy, nem akarsz modell lenni, ó, hogy készítek rólad egy-két fotót, ó, nem jönnél ki velem süteményt enni. Sokszor van, hogy fiatalkorúnak adják ki magukat, van, hogy később kiderül, hogy egyáltalán nem fiatalkorú, tehát itt általában 30-40 év fölöttiek vannak a netten, és vadásszák. És addig, amíg úgy gondoltuk, egy ideig úgy gondolta a szakma, hogy a kislányokat vadásszák csak, ez tény, őket nagyon vadásszák, ma már azt lehet tudni, hogy a fiúkat is. Tehát most már a fiúkra is figyelnek, és keresik őket. Épp ezért majd erről hiszem, hogy Efraim majd többet mond, hogy hogyan lehet ezt levédeni, vagy hogy lehet ezt kivédeni. Nekem nem is ez a szerepem, hogy erről beszéljek, hanem arról, hogy van ilyen veszély. Tehát nem kell úgy éljük az életünket, mint hogy ha nem lenne veszély. Ha nem tudok róla, akkor az nem létezik. De igenis létezik. Egy másik dolog, amiről még itt a szociális területen szeretnék beszélni, az az, hogy elszigetelődéshez vihet. Tehát az, hogy én egész nap ott ülök a netten, és nincsenek igazából kapcsolataim, csak virtuálisan. Igazából kialakul egy olyan elszigeteltség, hogy ezek a gyerekek nem tudnak barátkozni. Tehát addig, míg úgy gondoltuk, hogy kitágul a világ előttük, és tényleg kitágul, addig igazából van egy olyan életérzetük, hogy nem tudom, hogy hogyan tartsak kapcsolatot, hogyan kezdeményezek egy barátságot, hogyan beszélgessek, mit mondjak neki, nincs mit mondjak neki. De ha netten vagyok, és igazából nem is biztos, hogy én vagyok, mert feltetek bármilyen nevet, és én ott lehetek mögötte. Igazából megszűnik a személyiségem és az identitásom. És kialakul egy olyan világ, hogy a gyerek kialakít egy olyan fantáziavilágot, amiben ő egy életet él, és a valóság pedig más életet él. És innen pedig nagyon nem kell nagy bölcsnek lenni, hogy rájöjjünk, hogy ez nem igazán egy egészséges életforma semmilyen gyereknek. Persze a gyerekek erre sokkal fogékonyabbak, mivel hogy a gyerekek érzékenyek a mesevilágra. Úgyhogy nem véletlenül mondtak mesét régen, nem véletlenül írnak ma is meséket, tanmeséket, mert a gyerekek szeretik ezeket. Csak mi történik? Az történik, hogy annyira vizuálissá válik minden, hogy igazából valahol megszakad az, hogy valóság és realitás, valóság és virtuális világ. Mert mikor a mesét csak hallom, én azt elképzelem is, de tudom, hogy hát az egy mese, mert csak hallom. Aztán vagy meg volt, vagy nem. De amikor látom is, akkor bizony csak bennekem valaki, hogy az nem létezik. Főleg ma már olyan technikák vannak, amivel a rajzfilmek annyira valósághűek, mint hogyha tényleg valós emberek játszanák. Pedig rajzfilm az egész. Ma már ilyen technika is van. Ugyanide jönnék, ami már egy kicsit átmegy a szellemi területre, az az, hogy minden gyereknek szüksége van Istenre, és ezt szerintem nem kell nagyon ragoznom. Szüksége van arra, hogy valahol kérdésekre választ kapjon, hogy mi az élet, mi a halál, mert egyszer találkoznak a gyerekek. Mi az, hogy Isten, van-e Isten, hogyan kell ez az egészet? Ő is egy virtuális, az ő felfogása, ő is egy virtuális, nem látom. Valaki. De meselény, nem meselény, valóság? De hát tehát az interneten mindent lehet látni. Isten miért nem lehet látni? Olyan kérdéseket tesznek fel néha a gyerekek, hogy csak állsz és ámulsz. És az helyzet, hogy mivel a gyerekek nagyon nyitottak a szellemi világra, ezért a szellemi világ is nagyon is felhasználja az internetet arra, hogy megfogja őket, és itt most negatív értelemben gondolom. És itt két dolgot kell megemlíteni, csak az egyik az okkultizmus, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon áramlik az interneten, sőt a Facebookon is rajta van. Nagyon ártatlan kis játék. Szeretnéd tudni, hogy mikor mész férfhez? Beírja a nevét, ez az, és kijön. XY. Szeretnéd tudni, hogy hány gyereked lesz? És egyszerűen az egész átmegy egy olyan jóslási folyamatba, hogy hát nekem megmondják a jövőt. És sőt, találtam már olyat is a Facebookon bejött, hogy tudd meg a jövődet. Klikkelj ide. És a gyereknek csak úgy bejön, mint egy hír. És akkor kíváncsiság, ugye? Hát miért ne tudjam meg? Hát az olyan jó dolog, nem? Hát mi lesz? És akkor ráment, és már bekerül egy körforgásba, aminek a neve az, hogy okkultizmus. Ugyanígy a pornográfia. Csak egy kis kép. Nagyon érdekes módon beírsz egy szót. Ajánlom nektek, ha valakinek van ideje, és néha még gyomra is hozzá. Hát a nevét nehezen tudom kiejteni, ez a magyarországi furcsa nevű riporter. Igen, ő. Ő írt egy könyvet, az a neve a könyvnek, a könyv cím az, hogy Fertő. Hát néha gyomor kell hozzá, hogy elolvassa az ember, és azt mondja, hogy kötelező minden szülőnek olvasni. Ő belásta magát abba, hogy például az interneten milyen mélyen kidolgozták azt, hogy a gyerekeket, a fiatalokat befogják a pornográfia hálózatába. Nagyon-nagyon leírja azt, hogy utána jár dolgoknak, hogy ez az egész hogy működik. Akinek van ideje, és tényleg hozzá tud jutni a könyvhöz, ajánlom olvasásra. Azért nem mennék nagyon bele, mert ez erről is lehetne órákat beszélni, de a tény az, hogy nem szabad úgy éljünk, hogy hát ez nem, hát én nem találkoztam vele. És ő említ egy példát, és innen említem az ő nevét, ő említ egy olyan példát, hogy beírta azt, hogy kis cica. Hát, ugye, hogy például a kisiskolában a gyerekek különböző portfóliókat kell készítsenek állatokról, növényekről, természettudományból, és akkor például ezt a feladatot kapna egy kisgyerek, hogy a kis cicákról valami képet letölteni, egy-két információt, hát ő is betette, hogy lássa, hát hogy mi jön be. Nem fogjátok elhinni, én is kipróbáltam. Egyszer lejön egy-két információ cicákról, egy idő után elkezdenek megjelenni ilyen pornó jellegű képek és üzenetek. Mert ugye a pornó világban a cica nagyon sokszor jelentéssel bír. Egy ártatlan szó, amit ugye át lett alakítva mássá. És ugyanígy vigyázni kell, mert nagyon sok olyan szó van, ami nem tűnik veszélyesnek, és közben, amikor a keresőbe beteszed, jönnek be olyan üzenetek, amik igazából nem gyerek személynek, és nem gyerekek személynek és szívének való üzenetek és képek. Úgyhogy ezekre jó odafigyelni. Nem húznám nagyon sokáig, egy néhány gondolatot még mondanék a függőségről. Amit eddig elmondtam, ezek igazából információk, amik veszélybe helyezik a gyerekeket. De a második nagy terület, ami negatív hatással van a gyerekekre, az maga a függőségnek a kialakulása. Azt tudni kell, hogy nem akárki lehet függő. Tehát nem olyan könnyen alakul ki a függőség. Veszélyeztetett csoportba azok tartoznak, akik kifejlesztenek, vagy akik hajlamosak arra, hogy egy függő személyiségük legyen. Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy én nem tudok létezni, ha. Nem tudok létezni, ha nincs mellette Mixi. Nem tudok létezni, ha nem dicsérnek meg. Én nem tudok létezni, ha... Csak ez így mehet. Tehát nekem mindig kell valami, vagy valaki ahhoz, hogy én működni tudjak. És általában emberekhez kötődik ez a dolog. És akkor az internet, az hogyan tudja ezt az igényt pótolni, azzal, hogy fent vagyok, és egyszerűen csomó emberrel kapcsolatban vagyok, követem, hogy ki mit csinál. Egyszerűen fontossá válok azáltal, hogy tudom, hogy a 200-500-900 ismerősömnek mi volt az életében, már persze, ha mindegyik tett fel információt magáról. Tehát egyszerűen kell nekem az információ másikról, és kell itt legyen mellette, még a virtuálisan is, ahhoz, hogy én működni tudjak. Aztán ott van, akik veszélyeztetettek, azok, akik érzelmileg és szociálisan alacsony fejlődési szintet mutatnak. Tehát akik olyan életközösségben élnek, ahol érzelmileg és szociálisan nem tudtak fejlődni. Ezek a gyerekek ennek jobban ki vannak téve. Az előző példa is erről beszélt, hogy szociálisan nem volt meg a közeg, érzelmileg nem volt meg a közeg. Tehát jó volt a közeg arra, hogy ő a netten üljön, ha kell, órákat is. Elnézést. Aztán az elszigetelt életmód, amikor a valós életben nem tud megoldani a konfliktusaimat, mindenkivel csak vitatkozok, veszekszek, a tanár csak velem vitatkozik, a tanárnak baja van, anyának is csak velem van baja, barátok nem barátkoznak, mindig csak vita van, akkor Anett az nem tud bántani. Az nem beszél vissza, az nem üt vissza, az nem lehet vitatkozni, akkor ez egy csendes életmód. És a következő célcsoport pedig azok, akik céltalanul élnek, nem tudom, miért élek, miért vagyok itt, miért, tehát csak úgy nettezek. Próbáltam el valaki úgy, hogy csak ráment, azt mondta, internetezek, de úgy nem keresett semmit, csak nettezek. Próbáltam el valaki? Igen. Akkor aki próbált, én is kipróbáltam azért, hogy én általában sok mindent szeretek kipróbálni, hogy tényleg lássam, hogy tényleg működik, úgy vannak, vagy nem. Itt egyszerűen, amikor céltalanul nettezel, úgy telnek a percek és az órák, hogy azt nem tudod elképzelni. Így van? Aki próbálta, az visszavolhat. Úgy telnek, hogy csak azt teszed észre, eltelt 4 óra, de mit csináltam? Tehát igazából azokat kapja be a gép szí, akik céltalanul netteznek és céltalanul vannak fent. Akkor a tünetekről egy néhány szót, amiből már egy párat mondtam, a fáradékonyság, étvágytalanság, fejfájás, álmatlanság, nyugtalanság, érzelmi sivárság. Itt visszatérve ahhoz a, nem tudom, azt nem említettem nektek azt a fiatal embert, aki 14 évesen, már 14-15 évesen már volt, hogy 12-15 órát ült a netten. Mikor én találkoztam vele akkor 14 évesen, akkor nagyon-nagyon figyelmeztettem az anyukáját, hogy veszélynek van kitéve a fia. Ó, hát nem, ez csak feladatok, mert infóra jutott be, hát csak a feladatait oldja meg. Na, tudnotok-e, találkoztam vele tavaly ősszel, mikor 18 évet betöltötte, itt az érzelmi sivárságnál. Olyan az tekintete, hogy se örömöt, se bánatot nem lehet olvasni az arcáról. Tehát egyszerűen olyanok ezek az emberek, hogy megszűnik az érzelmi kifejező képességük. Hihetetlen. Tehát egyszerűen nem tud olvasni. Teljes sivárság. De egy dolog, hogy nem látod, nem is éreznek. Olyan érzéketlenné válnak, vagy olyan, hogy egyszerűen, ha mondasz valamit, egy viccet elszólsz, érted? Egy humoros dolgot, csinál valami most, hogy de néha olyan furcsán hat. Ha pedig valami nagyon szomorú dologról beszélsz, nézd rád, hogy most ezt most mit mondod, ezzel most meg kéne hatódni. Tehát egy teljes érzelmi sivárság. Persze érzékenyek, ingerlékenyek, elszigetelődnek, és aztán megjelenik a depresszió. Hogyan viszonyuljunk mindezekhez, vagy mi a tanulság mindezekből? János apostol azt mondja a levelében, az első levele második részében, hogy ki vagyunk téve a szem kívánságának. Tehát az a helyzet, hogy az internet ezt tudja táplálni, ezt a kívánságot, a szem kívánságát. És így kell lássa a szülő a gyermekét, hogy annak van kitéve, hogy az internet egy olyan, köszönöm szépen, egy olyan eszköz, amivel ez felerősödik, a szemek kívánsága. Tehát erre jó odafigyelni, hogy igenis van veszély az internetnek. És hogyha az internetet úgy látom, mint egy eszköz, mert szükségem van rá feladataim, vagy a gyerek feladatának az elvégzésére, hogy meghallgat egy zenét, eljátszik egy játékot, oké, de ezek legyenek korlátok közé helyezve. Mennyi legyen az a korlát? Én általában azt mondom, hogy fél, maximum egy óra egy nap. De ennél semmivel se többet. Ha gyerekeket kérdezitek, ők simán 3-4 órát ülnének. De mivel ilyen világban vagyunk, ugye az információ, tehát ilyen életközeget alakítottunk ki a gyerekeknek, nem tehetjük azt, hogy mondjuk, hát ez nem létezik, de létezik. De nagyon, nagyon korlátozni kell őket, és egyszerűen vigyázni kell arra, hogy tehát ne ezt generálj, vagy ne ezt fejlesszük náluk. Amit még ígeként említenik nektek, az 1 Korintus 6-ban, meg az 1 Korintus 10-ben található, ami a konferenciának a mottoja is, hogy minden szabad. Tehát szabad az internetet használni. Nincs vele gond. A kérdés csak az, hogy használ-e. Használ-e. Ha használ, akkor használd. És ugyanezt kell a gyerekeknek tovább közvetíteni, hogy használ-e. Persze a gyerek úgy gondol, hogy minden használ, tehát igazából nem ő fogja, ő lesz a mérce, aki megmondja, hogy most használ neki, vagy nem, a szülő kell azt megítélje. De mindenképpen azt el lehet néha mondani, hogy figyelj, ez most nem használ. Inkább menjünk ki, játszunk egyet, inkább menjünk, játszunk együtt, tegyünk valami mást, annak van haszna. Vagy minden szabad, de nem minden épít. Szabad, ott ülhetsz a netten. Szabad, senki nem fogja azt mondani, hogy ne tedd. De épít, előre segít, épít, segíteni fog. És minden szabad, de ne váljok semminek a rabjává, mondja Pál. Úgyhogy ezeket az alapelveket szem előtt tartva azt hiszem, hogy sokat tehetünk a gyerekeinkért, vagy, mert az a helyzet, hogy tényleg veszélynek vannak itt, és jó erre odafigyelni, és nem csak úgy elsiklani, hát van, aztán a mi családunkban nincs gond, akkor az nincsen, nem lesz soha gond. Sajnos hívő családokkal is találkoztam, akik elmondták, hát nem gondoltam volna. Igen, ez a helyzet, hogy sokszor nem gondoljuk, de jó gondolkozni, és örülök annak, hogy a Vasárnapiskolai Szövetség gondoltál, hogy erről beszélni kell, mert sokszor, amikor már gondolnánk, akkor lehet, hogy már késő, és jobb inkább a dolgokat megelőzni, mint kezelni. Úgyhogy én köszönöm a figyelmeteket, sok